Negyedik von Einstetten űrkastélya. Tudatának abban az állapotában, amelyben hetek óta létezett, nem volt számára mérvadó az idő múlása. A sikertelen, ajtony elleni merényletet követően visszavonulott fújt, és minden képességével arra koncentrált, hogy megbújjon a császár elől, aki mentális hatalmát kiterjesztve kereste őt. A galaxis leghatalmasabb ura tudta, hogy nem halt meg. A császár nem emberi lény, állapította meg negyedik von Einstettenről, ez azonnal nyilvánvalóvá vált a számára, akárcsak az, hogy az uralkodó parancsolt rá a Deél ősi lányra, hogy az lőjön az íjjal. Ügyes. Nagyon ügyes. A császáriak így minden bizonnyal kijellemezték a plazmai működési elvét. A legutolsó pillanatban sikerült kiemelnie tudatát az ajtonyra támadó kutyából, amikor a plazmasugár hamuvá égette a nyűszítő állatot, ő már messze járt. Az oposz közvetítőjével nem tudott kapcsolatba lépni, a nő meghalt a Paul Wittgen által indított nukleáris támadásban. Ezért egyet tehetett, meglapult és várt, amíg az övéi föl nem veszik vele a kapcsolatot. A mentálisan alacsony szintű létezéshez egy primitív élőlényre volt szüksége. Ha rá kapcsolódik a limbikus rendszerére és kellő elfolytást alkalmaz, akkor csak Stenonis vagy egy TIR-es ügynöknő tudja megtalálni, csak remélni tudta, hogy a császár nem. Egy kék cápát választott. A felséges ragadozó a császári Delfmárium egyik külön show műsorának a magányos sztárja volt, aki délutánonként azzal szórakoztatta a többségében gyerekekből álló közönséget, hogy hagyta megsimogatni magát a szemüvegben és csutorával a szájában a medencéjébe merülő fiatal lánytól. A tengeri ragadozó és a lány évek óta ismerték egymást, ami természetesen nem jelentett barátságot. Egy kék cápa semmit sem szokott felismerni az élelmen kívül. Biztonsági okoknál fogva a fenevad hasa állandóan tömve volt, és a béka uszonyos sudárlány nagyon óvatosan mozgott a vízben, ráadásul három segítővel dolgozott. Semmit sem bízott a véletlenre. Bátor teremtés, gondolta kolozsvári, Stenonis legjobb tanítványa, és beköltözött a lány játszótársába. Unalmas hely, de legalább biztonságban van. Amíg valamilyen formában meg nem kívánja a lányt.
Sikerült beszélni a Pannonnal? Kérdezte Peter Shaw tábornok a holofon képernyőjéről.
Nelly álmosan pislogva ült a készülék előtt. Shaw ezredes rettegett apjának a hívása az ágyából ugrasztotta ki. Az első pillanatban azt sem tudta, fiú-e vagy lány. Vetett egy pillantást az éjjelés szekrényen fekvő karórájára. Peter Shaw fölrúgva minden udvariassági és elemi szabályt, hajnali 3:15-kor holofonált.
Tábornok úr? Tisztában van azzal, hogy hajnali 3:45 van?
Tündérbogaram. Tisztában van azzal, hogy én meg két napja nem aludtam, mert hogy a maguk titokzatos opusza még önmagánál is titokzatosabb bombákat robbant negyedik von Einstetten palotájának a közelébe?
Kérdezett vissza a pretoriánusok nagy hatalmú parancsnoka.
Egyelőre nem reagált arra, hogy nem kapott választ a kérdésére.
Ha még egy ilyen eset előfordul, az uralkodó nem fog sokat teketóriázni, és titkos megállapodás ide vagy oda, Herites tábornokot fogja riasztani, ő pedig nagyon gyorsan lerendezi a maguk kibaszott terroristáit. A Pannonnal együtt.
Emberi számítások szerint Nelly túlálmos volt ahhoz, hogy vitatkozzon, de most betelt a pohár. Két nappal ezelőtt felrobbantanak mellette egy bombát, a detonációt követően egy pretoriánus ezredes karjában átrepül két gravó parkoló és négy utca fölött, fölébresztik a legszebb álmából, a másik körme is letörik, most pedig egy megveszekedett militarista a hírhet nukleáris csapásmérő rohamosztaggal, a gammával fenyegeti a bolygóját. Ezt nem tűrhette. Minden diplomáciai érzékére szüksége volt, hogy ne emelje meg a hangját.
Már elnézést, de most maga a nővel beszél, vagy a titkosszolgálat ezredesével? Ezt jól lenne tisztázni, mert az utóbbival akkor én sem úgy fogok beszélni, mint egy álmából felvert laposakat pislogoliba, hanem a hazám hírszerző tisztjeként folytatom, és abban nem lesz köszönet, tábornok úr.
Na, figyeljen csak ide!
Nellynek elege lett, mire észbe kapott, már kiabált.
Két nap kellett magának ahhoz, hogy mindezeket a fejemhez vágja, fafejű barátom. Mégis!
Nelly gyorsan megállt parancsolt a dühének, mert Peter Shaw eltűnt a képernyőről, és megjelent a fia.
A fater egy kicsit ideges, mondta az ifjabbik Shaw.
Örülök, hogy látok egy normális embert, szusszantotta
a rekordsebességgel lehiggadó nő.
Hol volt két napig, hogy színét se láttuk?
Á, ilyen izgalmas kérdések foglalkoztattak, hogy a kereszt alapját képező Krisztus kép mellett miért csak 8 apostol kép van a keresztpánton.
Fölkeltsem az őrnagyot? A másik szobában alszik.
Nem kell. Hadd szundítson. Nelly, a keresztpánton miért nem vonultatták föl mind a 12 apostolt? Nem fért rá mind? Na de akkor miért pont ez a 8 van rajta?
Nelly felállt és odahajolt a képernyőhöz. Azt sem bánta, hogy ki fog derülni róla, hogy bugyin kívül más nem igen visel.
Már ne haragudjon, de ezért lettem felkeltve hajnalok hajnalán?
Nem éppen. Az a helyzet, hogy Rogeriust, a koronakutatót elrabolták és meggyilkolták az összes szerzetest.
Roham osztagosaink landolási nyomokat fedeztek fel az őserdőben, és bemérték egy ionhajtómű háttérsugárzását. A mért adatok alapján jogunk van feltételezni, hogy egy turáni diplomáciai hajó szállt le a Swarmon, méghozzá a maguk egyik hajója.
De mi északiak miért gyilkoltuk volna meg azokat a szegény szerzeteseket? Kérdezte elkeseredetten a nő.
Na, örülök, hogy maga mondta ki azt, amire itt mindenki gondol. Többek között ezzel az üggyel kapcsolatban is meglehetősen kényes kérdéseket fogok feltenni Ajtonynak. A Pannonon. Hadd ismételjem meg az apám kérdését némileg higgadtabb hangnemben. Beszélt a kormányával?
Igen.
Megkapjuk a leszállási engedélyt?
48 standard órán belül megadják a választ.
Ugye tudja, hogy ha a válasz nemleges, én akkor is le fogok szállni a bolygóján?
Tudom, sejtem.
Hát őszintén remélem, hogy a turáni csillagköztársaság kormánya ezzel ugyanúgy tisztában van, mint az a legcsinosabb titkos ügynök, akit valaha is láttam.
Nelly sokáig gondolkodott a válaszon.
Magyar ezredes, ez védett vonal?
Bátran beszélhet.
Szeretnék elmondani valamit. Senki nem hatalmazott fel rá, hogy elmondhatom, de én mégis megteszem. A Pannoni kormány nem tud az Ajtony és a császár között létrejött a koronával kapcsolatos titkos megállapodásról, még arról sem tud, hogy a nagy sámán 4. von Anstettennél járt, ebből adódóan a maga Pannoni leszállása mindenképpen illegális landolás lesz, amelyet követően nem lesz se piros szőnyeg, se felsorakozott díszázad. A teljes igazságot csak a turáni nagy sámán és a galaxis császára ismeri. Érti, amit mondok?
Értem. Köszönöm, hogy elmond nekem olyan dolgokat, amelyek elmondására csak a lelki ismeretétől és nem a kormányától kap felhatalmazást, mondta a férfi, majd elköszönt. Jó éjszakát, és próbáljon aludni egy kicsit.
Miután szétkapcsolta vonal, Nelly percekig szótlanul merett az elsötétült képernyőre, nem tudta hová tenni a halottakat. Az egyik diplomáciai hajónk leszáll a Swarmon, és a katonáink legyilkolják a szerzeteseket. Rogerius pedig eltűnik. Hát ez lehetetlen. Itt valami fatális félreértés történt. Meg sem próbált visszafeküdni, ilyen zaklatott állapotban úgy sem tudna elaludni. A bár kocsihoz ment, töltött magának egy nagy pohár viszkit. Kiment az erkélyre. 27 emelet magasból látta a várost, és ami fölötte sötét lett. A gigantikus méretű gázbolygó mellett szinte eltörpült az űrállomás, a nyomasztó feketesség kiteljesedett a Muranovszki fölött, és Nelly valósággal beleborzongott a látványba. A kis magasságú keringési pályából és a bolygó méreteiből adódóan alig lehetett érzékelni a horizont ívelését. A nő bármerre tekintett, ezt 3 irányban tehette meg, mindenütt csak a Jumint látta, mint az űrkastély egy lapos felület alatt lebegne. Valahol elől lassacskán előbukkanni készült a rendszer napja, egy G5 típusú, 4,55 fényrendű óriás csillag, a gázbolygó légköre már-már zöldeskék színben fürdött, alig ha nem csodálatos látványban lesz része a koránkelőknek. Különös módon a Muranovszki hajnalra elvesztette az ibolya színét, és szinte láthatatlanul feszült a Juminnak mutató felhőkarcolók felett. Egy hihetetlenül karcsú űrjármű úszott el a messzeségben. Ezernyi fény ragyogott a testén, és a hasa alól előtörő fénypászmák eleven újakként tapogatták a végtelenségig húzódó űrállomás felszínét. Nelly tudta, hogy Caroline Blindamor hercegnő legendás űrhajóját, a Notarikont látja. Ez az a fotonjakta, amire én egyszerű turáni halandó soha a büdös életben nem teszem be a lábamat, gondolta, és belekortyolt az italba. Egészen addig követte a trón örökösnő hajóját a tekintetével, amíg az el nem tűnt a szem elől. Nem várta ki a napfelkeltét, hiába volt lany meleg az éjszaka. A hirtelen ébredés miatt libabőrös lett és didergett.
Félig sem itta meg a viszkit, visszament a szobájába. Behajtotta az ajtót. A szálloda, amelyben a titkos szolgálat bérelt kokkas és az ő számára egy-egy szobát, rettenetesen előkelőnek tűnt. A lakosztályokban mindent kapcsolni, húzni, lenyomni, tekerni és nyitni kellett, a galaxisban bárhová ment az ember, ezért a reneszánsz hangulatért kellett a legtöbbet fizetni. Jobb ötlete nem lévén bekapcsolta a drága mahagóni keretbe épített holoprojektort, kokas miatt lehalkította a készüléket, aztán fogta a távirányítót, lehuppant az ágy szélére, és próbálva nem gondolni az éjszakai holofon beszélgetésre, végig pörgette a csatornákat. Ezekből 3000 volt. Teljesen véletlenül akadt a hírműsorra, a csatornán a tegnapi események összefoglalóját adták.
Szegény, szerencsétlen, nyögte egy perc múlva Nelly.
A tudósítása a delfináriumból érkezett, ahol tegnap délután borzalmas tragédia történt a cápason. Egy jól megtermett, legalább 2,5 méteres kék cápa megtámadta a gondozóját. Valakinek sikerült megörökíteni a tragédiát, a hírműsorban ennek a felvételnek a részleteit mutatták. A szörnyetek valósággal széttépte a fiatal lányt, aki már azelőtt meghalt, hogy kihúzták volna a vízből. Mutatták a felvételeket, Nelly kikapcsolta a készüléket. Micsoda istentelenül gonosz lelke van egy ilyen állatnak, töprengett magában, aztán megszabadult a tenyérnyi bugyijától, és átment a fürdőszobába. A berendezés, akárcsak a szoba, az elmúlt évszázadokat idézte. Nelly addig-addig tekergette a csapot, amíg be nem állította a megfelelő hőmérsékletet, aztán belépett a vízsugár alá. Percekig áztatta magát, közben átgondolta a mai nap következő programjait. Délelőtt protokoll látogatás Caroline Blindamore hercegnőnél, utána egy gyors ebéd, nem bogár és nem kígyóagy, délután találkozás Shawval, aki megmutatja neki Deborah Gardner és Jonathan Prius hadnagyokat, aztán megtekintik a Necronomicont, azt a gyors járatú, speciális fegyverzettel felszerelt hadihajót, amivel a korona kutatására indulnak. Vajon milyen elképzelései lehetnek Shawnak? Azon kívül, hogy le akar szállni a Pannonra, van valamilyen határozott terve? Nelly nem tudott választ adni ezekre a kérdésekre. Ekkor megérintették a fenekét. Megpördült, egyedül volt a zuhanyzó fülkében. Képzelődöm, gondolta és elzárta a vizet. Kinyúlt a fülkéből és elvett egy törölközőt. Az arcát törölte a puha, illatos anyaggal, amikor újból érezte az érintést. Olyan érzés volt, mintha egy kéz végig simítana a keblén, aztán le a feszes hasfalán és még lejjebb. Rettenetesen megrémült. A törölközővel csapott oda a semminek. A csempéig hátrált a fülkében, a szíve úgy kalapált a melkasában, hogy majd kiugrott a bordái mögül.
Zsolt!
A kiáltás szinte fület bántó üvöltésként hallatszott a hajnali csöndben, de semmi reakció nem követte a másik szobából. Kokkas az igazak álmát aludta, és nem ébredt föl. Nelly számára végtelenül hosszúnak tűnt az az idő, amit a csempéhez lapulva töltött el. Végre nagy nehezen elszánta magát, és megmozdult.
Fáradtság az oka, nyugtatta magát. Felzaklatott az éjszakai beszélgetés, nem is beszélve az elmúlt napok történéseiről.
Ekkor határozottan megfogta valaki. A láthatatlan ember, ha ember volt egyáltalán, hátulról karolta át és tenyerével betapasztotta a száját. Nellyt a kiképzői természetesen felkészítették az ilyen helyzetekre, de azt nem mondták neki, hogy aki ellen védekeznie kell, az lehet, hogy csak a tudatalattiában létezik. Nelly sikítani próbált, de a száját betapasztotta a láthatatlan tenyér, ezért csak elfojtott nyöszörgésre futotta az erejéből. A kezével csapkodott, próbált kiszabadulni a szorításból, felrúgta a lábával a bepárásodott tükör alatti polcocskát, a piperholmik szétrepültek a fürdőszobában. A kalimpáló lába eltörölte a párát a tükör felületén. És akkor a tükörben meglátta, hogy a semmivel viaskodik. A titokzatos erő határozott szándékkal lepte meg a zuhany alatt. Ennek nyilván részét képezte az is, hogy azt tehet a nálánál jóval gyengébb és védtelen nővel, amit csak akar. A néma sikójá változó Coltaine Nellyt egy ellenállhatatlan hatalom teperte le a nedves műkőre. Kokas egy sikolyra ébredt. Az álom egy pillanat alatt kiröppett a szeméből, felpattant az ágyban. Nem kellett felkapcsolni az éjjeli lámpát ahhoz, hogy lásson. A hajnal első sugarai már haragos zöldre színezték a jumint, a szemed gyönyör köttető ragyogás betűzött az ablakon és élesen megrajzolta a szobában álló bútorok körvonalait. Kokas kipattant az ágyból, de nem sokat vesződött az öltözködéssel, úgy, ahogy volt, egy szál gatyában az oldalajtóhoz ment és átkapogott a másik szobába. Semmi válasz. A férfi dörömbölt, a nő nevét kiáltotta, de Nelly nem válaszolt. Nelly és Kokas a diplomáciai küldetés okán nem hordtak maguknál fegyvereket, ellenkező esetben a férfi azonnal szétlőtte volna az ajtót. Na és ha nincs is odabent, ha csak álmodtam az egészet? Kokas kinyitotta a bejárati ajtót, kiszólt a folyosó végén áldogáló biztonsági embernek. Legyen szíves! Örnagy! Indult el felé a férfi, az övén aktív üzemmódra váltott a harcászati számítógépe.
Őrmester, Miss Koltai távozott az éjszaka folyamán?
Nem, uram.
Az előbb, mintha egy sikolyt hallottam volna.
A férfi megcsapkodta az övére tűzött harcászati komputert.
Én nem hallottam semmit.
Értem.
Lehet, hogy van egy kis probléma. Ki tudja nyitni Miss Koltai ajtaját? Vállalom a felelősséget.
Igen, uram.
A biztonsági ember Kokassal szorosan a sarkában Nelly ajtajához ment. Előbb eljátszotta ugyanazt a színjátékot, amit az őrnagy az oldalajtóval, aztán reakció hiányában átkapcsolt infravörösre. Egy pillanattal később a zsebéből előkapott egy kulcscsomót.
Baj van, őrnagy úr!
Kattant a zár, az őrmester előrántotta az energia fegyverét és behatolt a lakosztályba, Kokas elszántan követte őt.
A zuhanyozóban!
A férfi félrerántotta a fülke ajtaját és előreszegezett fegyverrel belépett a fürdőszobába.
Hívja a mentőszolgálatot! Kiáltotta Kokas őrnagy.
Meg kellett támaszkodni a falnál, nehogy megcsúszson Koltai Nelly vérében. Egyetlen oka volt annak, hogy a Necronomicon nem lett a császári űrflotta büszkesége. A hajót a berepülő pilotákon kívül még nem repülte senki. A hadihajó annak a titkos fejlesztésnek eredményeképpen létezett, melyet a katonai elhárítás büdzséjéből pénzeltek. Az Emperor's Angels űrhajó építő nagyvállalat szakember gárdája, tervezőmérnökök, vezető szerelők és a titkos szolgálat szakértői hosszú évekig dédelgették a tervet, olyan űrhajó típust akartak kifejleszteni, amely viszonylag kis méretéből adódóan nagy biztonsággal láthat el mélyűri felderítői szolgálatokat, a tűz erejét tekintve a romboló osztályba sorolható, a katonai fejlesztők jó előre dörzsölték a kezüket. A hajtómű rendszerét tekintve klipper sebességre képes és polgári járműnek is álcázható. 2 évig tartó megfeszített tempójú munka után elkészültek a végleges tervek, és ezt követően megkezdődött az összeszerelés. 18 hónappal az első kalapácsütést követően a hajó elkészült, és megkezdődtek a tesztrepülések. A mért paraméterek lenyűgözték a projekten dolgozó szakértőket. Peter Shaw ekkor mutatta be először a Necronomicon terveit a fiának, végezetül letette asztalára a hajóról készült térhatású felvételeket. Brett Shaw életének azon ritka pillanatainak egyikét élte meg, amikor kapros tejfölös tojás rántott a tevet. Az ezredes nem rajongott különösképpen a rántott tájért, de akkoriban egy fotomodellel élt együtt, és a hidrogén szőke kék szemű nő ezen és a vajas kenyéren kívül mást nem tudott elkészíteni reggelire. Ebédre és vacsorára se. Shaw rápillantott a Necronomicon felvételeire, és torkán akadt a falat.
Fater! Hát ez úgy néz ki, mint egy unatkozó milliómos magályaktya, mondta meg a konklúziót.
Mikor láthatnám?
Kérdezte őszinte lelkesedéssel.
Te most láttad, kisfiam,
mondta ekkor Peter Shaw, és gyorsan összepakolt az asztalon. Brett Shaw megértette, hogy a Necronomicon olyannyira titkos fejlesztés eredménye, hogy elvileg még ő sem tudhat róla. Alig egy évvel később, amikor ott állt az űrkikötő egyik dokjában, s fölnézett az acélkék testre, kiváló alakítást nyújtva játszott el, hogy életében most szembesül először a hajó látványával. Viszont egy pillanatig sem kellett eljátszania, hogy maradéktalanul megvan elégedve. Légpárnás targoncák surrantak a hajó hasa alatt, a katonai kezes lábasba öltözött rangjelzés nélküli technikusok szorgos hangyaként készítették fel a hajót a hosszú utazásra. A technikusok egytől egyig a katonai hírszerzésnek dolgoztak, és ahhoz a csapathoz tartoztak, amely csakis és kizárólag a Necronomicunnal foglalkozott. Nehéz volt bekerülni ebbe a gárdába, akinek mégis sikerült, annak a munka felvétele előtt alá kellett írnia egy papírt, hogy a szerződés lejárta után törlik az emlékezetét. A dokumentum második oldalán meghatározták a fizetési kategóriát, mindenki aláírta a szerződést. Brett Shaw, Paul Wittgen és a különleges űrszolgálat másik két tagja, Gardner és Prusz hadnagyok, egy katonai műszerekkel és fegyverekkel roskadozásig pakolt asztal körül szorgoskodtak a Necronomicon központi zsilipje mellett. Az asztalon tenyérnyi képernyők villogtak, Shawék a fegyverrendszereket ellenőrizték, munkájuk közben állandó kapcsolatban álltak a hajó hirtelen szőke főpilótájával,
akit William Walter Gemmelnek hívtak. A fejlesztés utolsó szakaszában ő volt a Necronomicon egyik berepülő pilotája, rajta kívül senki sem ismerte jobban a hajót. Amikor Shaw belepillantott a férfi személyi dossziéjába, elégedett bólogatásba kezdett. Az alig 32 éves hajózó a császári bíborkereszt tulajdonosaként kétszer kapta meg a bátorság érdemrendet, és a katonai ranglétrán az alezredesi rangig vitte. Nem semmi fickó, jegyezte meg Deborah. Dega Gardner a különleges szolgálat egyetlen női tagja, miután átfutotta a Gemmel anyagot. A Dega becenév a kereszt és a család nevének első betűpárjából állt össze. A nő nem tiltakozott ez ellen, tudomásul vette, hogy a testőr gárdánál mindenki megkapja a maga művész nevét. Úgy megy ez, mint hajdanán az indiánoknál. A kurta hajú, atletikus, testalkatú nő azon kevesek közé tartozott, akik nem a hivatalos úton érkeztek a pretóriános gárdához. Felvételi kérelem valamelyik elit alakulattól, amit hónapokig tartó nagyon szigorú vizsga követ, hanem Peter Shaw tábornok fedezte fel egy lövész versenyen, és minden különösebb köntörfalazás nélkül felajánlotta neki a gárdaszolgálatot. Dega élt a lehetőséggel, elvégre egész életében pretoriánus akart lenni. Egy időben pletyka szinten terjedt a hír, hogy a csinos fiatal nő az éltes tábornok szeretője. Soha senki nem tudta meg, hogy mi az igazság. Dega és az öreg Shaw vagy nagyon jól konspiráltak, vagy annyira nevetségesnek tartották az egész vádaskodást, hogy még reagálni sem óhajtottak rá. Egy idő után az ifjabbik Shaw megelégelte a dolgot, és szép finoman külön-külön mindenkinek a tudomására hozta, hogy tartsa a száját, és ne kutakodjon Gardner hagynagy magánéletében, különben vele gyűlik meg a baja. A sutyorgás azonnal befejeződött. Jonathan Pruss hadnaggyal, Shaw harcászati tisztjével egészen más volt a helyzet. A magas, fekete hajú férfi a tengerészgyalogság felderítőjeként szolgált, és 26 éves korában jelentkezett a testőrgárdához. Elsőként végzett a válogatáson, és a testőrvizsga elvégzése után szinte azonnal átkerült a Special Space Service, különleges őrszolgálat, állományába. Degával ellentétben ő nem adott okot a pletykákra. Példás családi életet élt, 3 gyereke volt, és 10 év házas élet után még mindig gyógyíthatatlanul szerelmes volt a feleségébe. Védgen százados rendszeresen kérdezgette tőle, hogy jár-e pszichoanalitikushoz. A 4 ember csöndben dolgozott, körülöttük felalá rohangáltak a technikusok. Widgen háta mögött a tehermozgató robotok egy stratégiai csapásmérő rendszert emeltek a magasba. A nukleáris töltetekkel felszerelt rakéták indító modulja rákapcsolódott a rögzítő ablakokra, és az automatika helyére húzta a fegyvert. Egy technikus vezette légpárnás már is hozta a következő adagot, a szállító jármű bekanyarodott az indítóállás alá. Rusz a képernyőn keresztül ellenőrizte a mért adatokat. A hármas a helyén van. Még 6 komplett csomag van hátra. Szerintem délig végzünk az egésszel, jelentette Shaw-nak.
Ez összesen mennyi lesz megatonnában? Kérdezte Dega.
1 millió, mondta Shaw föl sem nézve a képernyőjéről. Az ezredes a reaktorokat ellenőrizte, és rádión keresztül alkalmanként hosszú, az átlag emberek számára teljesen érthetetlen beszélgetést folytatott a pilóta fülkében tartózkodó Gemmellel, aki tőle függetlenül, de vele párhuzamosan végezte ugyanazt a munkát. Shaw és Gemmel a Necronomicon energiarendszerét ellenőrizték. A feladatot alig 1 másodperc alatt a központi agy is elvégezhette volna, de Shaw egészen addig nem volt kíváncsi a komputer teszt eredményeire, amíg saját maga nem szembesül az összes mérés eredményével. A két embernek ehhez 24 órára volt szüksége, de csöppet sem mutatta őket a dolog. Gemmelnek például az volt a hobbija, hogy parciális, differenciál egyenleteket gyűjtött és oldott meg fejben, ha akadtak erre szabad másodpercei. Widgen őt is elküldte Dilidokihoz. Shaw számára pedig kifejezetten felüdülést jelentett, hogy kivételesen nem a saját áldozatait kellett számolnia. Csipogni kezdett Shaw komja. A férfi leakasztotta övéről a készüléket és fogadta a hívást. Az apja jelentkezett.
5 perc múlva hív vissza a hadügyben a pretoriánus konvonalon.
Peter Shaw azért kérte az 5 perc türelmi időt, mert egy másik vonalon éppen a kórházzal beszélt. Amikor a fia visszahívta a belső lehallgatástól védett, többszörösen biztosított rendszeren, megpróbálta pár mondatban összefoglalni a történteket.
Kitört a botrány, fiam? Azt a turáni nőt megverték a tulajdon lakosztályában. Nem tudjuk, mikor történhetett, talán valamikor a hajnali órákban, a videó telefonbeszélgetésünk után. Kokas őrnagy és az egyik biztonsági fiú találtak rá a fürdőszobában. Jelenleg kórházban van, Az állapot a körülményekhez képest kielégítő.
Shawban tucatnyi kérdés fogalmazódott meg egyszerre, kezdte a legfontosabbal.
Na és mit tudunk az elkövetőről?
Semmi kézzelfoghatót. Miss Koltai köszönhetően az agyrázkodásának nem sok mindenre emlékszik. A biztonsági rendszeren nem ment át senki, de még egy kósza gondolat sem. A robbanás óta úgy vigyáztunk arra a rohadt szállodára, mint tyúkanyó a tojásaira. Mégis megtörtént a baj. Egyetlen logikus megoldás lehetséges. Hadd ne mondjam ki, mire gondolunk. Ez az ügy roppant kényes, főleg a turániakra nézve.
Kokas?
Aha.
Na de miért tette volna?
Ugyanezt kérdeztük mi is, válasz még nincs. Az őrnagy egyébként örjöng, ha nem élvezne diplomáciai védettséget, a fiúk már régen lepofozták volna. Megállás nélkül azt hajtogatja, hogy opposz támadás volt.
Na, akkor a nő már régen halott lenne.
Én is így gondolom, fiam.
Végezetül Peter Shaw megmondta, melyik kórházban ápolják Nellit, és bontotta a vonalat. Shaw visszasétált az asztalhoz, félrevonult, úgy hívta fel a minisztériumot. Sokáig nézte szótlanul a számítógép képernyőjén futó számsorokat, aztán levette fejéről a mikrofonnal egybeépített fülhallgatót, és átadta Vidgennek.
Vedd át! Mi történt?
Semmi különös, csak a fater balhézik.
A kollégája gyanúsítják.
Tudom, de nem ő volt,
mondta fáradtan a nő. Nyakig betakarozva felpolcolt háttal ült a kórházi ágyon, mindkét szeme alatt terjedelmes véraláfutások virítottak, a bal szemöldöke felrepett, a jobb kezén könnyékig rögzítő kötés.
Ami átjött a szálloda biztonsági rendszerén, azt műszeresen képtelenségbe mérni. Egy fekete táltos volt, tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de tudati úton képesek fantomok előállítására, ezt a jelenséget nevezik bilokációnak, vagy valami hasonlót, sajnos nem értek hozzá, nem a szakterületem. Ha Marilyn itt lenne, elmagyarázná magának.
Shaw nem kérdezte ki az a Marilyn, valami azt súgta neki, hogy egy szakértő, egy fehér táltos. Leült Nelly ágyának a szélére, gyengéden a kezébe fogta, megszorította a nő kezét. A nő megpróbált az arcára erőltetni egy fáradt mosolyt, majdnem sikerült neki.
Ne haragudjon a kérdésért, de mit gondol? Miért nem ölték meg? Kérdezte Shaw.
Nem haragszom a kérdés miatt, ugyanezt kérdezgetem magamtól, amióta magamhoz tértem ezen az ágyon. A gyógyszereknek köszönhetően kezdenek beugrani a dolgok, végre képes vagyok gondolkodni. Szerintem ez egy figyelmeztetés volt.
Magunknak, nekünk?
Mindenkinek, aki csak érintett ebben az ügyben. Még mindig feltett szándéka, hogy leszáll a Pannonon?
Igen.
Ne tegye.
Miért?
Mert ott mindent el fognak követni annak érdekében, hogy megöljék magukat.
Ó, hát én ezt kifejezetten élvezem ilyenkor. Mindig meglódul a fantáziám.
Kuncogott a férfi, és az ajkához emelte a nő kezét, megcsókolta.
Őrültnek tart?
Elmondjam, mit gondolok erről? Mindenkit őrültnek tartok, aki a koronát keresi, és azt is őrültnek tartom, aki esetleg engedélyezni fogja a leszállásunkat. De ez maradjon kettőnk között.
Shaw megígérte neki. Percekkel később jobbulást kívánt, és virágcsokrát az ágy szélén hagyva, mosolyogva távozott. Az ágyon felpolcolt háttal ülő kolozsvári hosszasan nézett a férfi után.